kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs tanácsa éves ülését az egriesek hivatalban tartotta meg február 26-án. A tanácskozáson szó esett az elmúlt év eseményeiről, jó gyakorlatairól, a személyes kísérés jelentőségéről és a szakemberek előtt álló aktuális feladatokról is. Ternyák Csaba érsek köszöntötte a megjelenteket, sorra véve az egyházmegye területén működő cigánypasztorációs közösségeket. Örömét fejezte ki, hogy a keresztelések számának jelentős növekedésében is látható az elhivatott lelkipásztorok, szerzetesek és világi hívők munkája. Molnár Gál Béla, országos cigánypasztorációs referens, a kazincbarcikai Domboszkó iskolában és a családok körében szerzett tapasztalatait osztotta meg. Hangsúlyozta, hogy a cigánypasztoráció nem ér véget az iskola kapujában. Kós Ede, az egyházmegye cigánypasztorációs referense, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának életéről adott ismertetést. Kiemelte: szeretnék erősíteni a kapcsolatot az egyetemi lelkészséggel. Igyekeznek lefektetni a keresztény-roma szakkollégium alapjait, hogy a szakmai sikerek mellett a lelkiséget is át tudják adni az egyetemistáknak. A tanácskozás végén szó esett a következő időszak eseményeiről, regionális cigánypasztorációs alkalmairól is. A tavalyi túlélő költségvetéshez képest jóval stabilabb, tervezhetőbb, az előrelátó gazdálkodást megalapozó büdzsét fogadott el idénre Eger önkormányzata, közölte a város polgármestere. Wagner Ákos tájékoztatása szerint a 2026-os, közel 35,6 milliárdos főösszegű költségvetés a tavalyi kényszerpálya után újra lehetőséget teremt a város működésének megerősítésére, fejlesztések előkészítésére és a közösségi élet támogatására. A mostani büdzsé már nem csupán a minimális működés fenntartására fókuszál, hanem kiszámítható, előrelátó gazdálkodást alapoz meg, tette hozzá. Vonzó mozgásformát kell kínálni a fiataloknak napjainkban, hogy többet mozogjanak, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a Veresegyházi gördeszkapálya átadási ünnepségén. Révész Máriusz elmondta, hogy a gördeszkapálya 102 millió forintból valósult meg, ehhez az államtitkárság 50 millió forint támogatást adott, a fennmaradó 52 millió forintot a város önkormányzata tette hozzá. Az Állatorvos Tudományi Egyetem önmagában is bizonyítéka annak, hogy Magyarország a tudomány élvonalába tartozik, nem csak múltját, hanem jelenét tekintve is, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter az Állatorvos Tudományi Egyetem 2026. évi diplomaosztó ünnepségén. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: kimondani is felemelő, hogy a 239. tanév végén indulnak el egy új nemzedék képviselői, hogy bejárják a 21. században ennek a gyönyörű hivatásnak az útját, amely egyaránt szolgálja az országot és a magyar agráriumot. Influenza-szerű tünetekkel 55.700-an fordultak orvoshoz a múlt héten, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a szám az azt megelőző héten 66 ezer volt. Így a 8. héten 18 közigazgatási területen csökkent, és 2 közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Több mint 300 magyarországi és határon túli helyszínen 500-nál is több programmal várja az érteklődőket idén, március 16-a és 31-e között a Bach Mindenkinek Fesztivál, közölték a szervezők. Közleményük szerint a fesztivál március 16-ai nyitókoncertjén a közönség 2 újonnan repertoárra került Bach művet hallhat majd a Zeneakadémia orgonáján. Az előzetes adatok szerint 2026. januárjában 6216 gyermek született, és 12061-en hunytak el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,8, a halálozásoké 7,4%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 31%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. Derült, gyengén fátyol felhős idő várható. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
A DVSC labdarúgó csapata szerződtette a 2007-es születésű magyar állampolgársággal is rendelkező 21-szeres román utánpótlás válogatott László Mátyást. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Ózd városát három iskola sportolói képviselték a Torna Diák Olimpia Borsodabolyai-Zemplén vármegyei döntőjén. Magyarország első fedett pályás okratlon futamát rendezték a Budapest Honvéd kosárlabda csarnokában. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC szerződtette a 2007-es születésű magyar állampolgársággal is rendelkező 21-szeres román utánpótlás válogatott László Mátyást. László Mátyás a Bukarest 2 csapatából igazolt Debrecenbe, korábban a Marosvásárhely színeiben már bemutatkozott a román másodosztályban. A védőként és középpályásként is bevethető játékos kezdetben a DVSC második csapatában fog szerepelni. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Kovács Istvánt, a szövetség elnökét hallják.
Érdemes a döntőkben feljegyezni a neveket, mert én abban valóban biztos vagyok, hogy akár már most 2028-ban a bajnokok között, vagy az érmesek között számtalan egykorona Bocskain győztes, vagy akár csak ezüstérmes ökölvívót találunk. Tehát itt nagyon sok olyan, szinte minden évben van olyan ökölvívója a Bocskainak, amelyik a későbbiekben, akár abban az évben a világversenyen a legjobbak között szerepel majd.
A versenyt felvezető sajtótájékoztatón Kovács István hangsúlyozta, a Bocskai emlékverseny világszinten is egyedülálló hagyományokkal rendelkezik, és kiemelt helyet foglal el a nemzetközi versenynaptárban. A március 17-e és 21-e között zajló jubileumi viadalon hazai és külföldi kiválóságok egyaránt ringbe lépnek, a mezőnyben pedig több olyan sportoló is szerepel majd, akik a 2028-as Los Angeles-i olimpia esélyesei lehetnek. Az idei tornára eddig 11 országból érkeztek nevezések. A debreceni közönség helyi sportolóknak is szurkolhat majd. A DVSC ökölvívója Bernát László tavaly bronzérmet szerzett, idén pedig a döntő a célja. Mint elmondta, különleges élmény számára hazai közönség előtt versenyezni.
Mindig nagyon jó a Bocskain elindulni, versenyezni hazai közönség előtt, és tudni azt, hogy mi magyarok vagyunk itthon. Az első Bocskaimon már egyből egy olimpikonnal boxoltam, aki volt világbajnoki, szóval ezért jó nekünk a bocskai magyaroknak, hogy egyből akár talán az olimpiai bajnokkal is boxolhatunk.
A Bocskai emlékverseny neve évtizedek óta összeford Debrecennel. A sikeres lebonyolításhoz a város és a szövetség szoros együttműködése is hozzájárul. Kovács István kiemelte, hogy a stabil szervezői háttér és a debreceni sportcentrum tapasztalata garancia a magas színvonalú rendezésre. Barcsa Lajos alpolgármester arról beszélt, hogy Debrecen az idén is minden szükséges támogatást megad a verseny lebonyolításához.
A város természetesen a helyszínt minden évben ingyenesen bocsátja rendelkezésre, az Olá Gábor utcai sportcsarnokról van szó, illetve a technikai feltételek biztosításában, valamint a szállás étkezésnek a biztosításában is segítséget nyújt a város.
Ózd városát 3 iskola sportolói képviselték a Tornadiák Olimpia Borsodabói-Zemplén vármegyei döntőjén, melyet a miskolci Avasi gimnáziumban rendeztek meg. Vancák Attilát a Bojki Tamás általános iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy első alkalommal részt tudott venni az iskolánk a Tornadiák Olimpia vármegyei döntőjén. Igazából ez az óraadó tanárnőnknek, Nagy Andreának köszönhető, aki nálunk nem főállásban van, de már a tavalyi évben is elkezdett foglalkozni a kislányokkal, és így a mostani alkalommal 2 korcsoportban is tudtunk lánycsapatot indítani, az egyes és a második korcsoportban, úgyhogy nem, hogy csak tapasztalatszerzés, hanem még eredményesen is szerepeltek. Hál' Istennek a lányoknak nagy élmény volt, és reméljük, hogy lesz folytatása a jövőbe is. Itt szeretném megemlíteni Fidlerné Marian tanárnő segítségét is, akivel Nagy Andrea közösen végezte ezt a felkészítő munkát.
Az intézményt 2 csapatban képviselték a tornászlányok, akik számára ez a verseny fontos tapasztalatszerzést is jelentett. A diákok szépen helytáltak, és jó eredményeket értek el a viadalon. Az Újváros téri általános iskolát 3 korcsoportban 7 csapat képviselte. A tornászok teljesítményét bizonyította a kitartó munka és a rendszeres edzés, amellyel elégedettek a felkészítő pedagógusok is. Murányi Judit edzőt hallják.
A tavalyi évhez hasonlóan újra rekordszámban vettek részt gyerekek a versenyen, 3 korcsoportban mérték össze a tudásukat, és ebből a népes mezőnyből lett a 27 csapat és 167 induló. Iskolánk nagyon büszke arra, hogy a vármegye legeredményesebb iskolájaként 4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet tudott begyűjteni.
A Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium tornászlányai egyéniben és csapatban is szerepeltek. A sportolókat Jászai Patrik testnevelő készítette fel.
Most a felkészülésen csak a második sikerült Igazából az első hely volt a célunk, minden csapatnak szerintem az első hely a cél, főleg akik felkészültnek, érzik magukat és eleget edzenek egy héten, hogy egy ilyen versenyre el tudjanak jutni. Illetve most próbálunk majd a Debrecenire felkészülni, ami február 20-ban lesz. És megpróbálunk február 20-áig most már vagy egy arannyal, vagy megint egy továbbjutással is majd a döntőbe akkor jobban megmutatni. Mert a döntő a legnagyobb lényeg igazából. Ha ott aranyot szereznénk, akkor az lenne igazából halva tortán.
Magyarország első fedett pályás okratlon futamát rendezték a Budapest Honvéd kosárlabda csarnokában. Magáról a sportágról Maklári Pap Juditot, a Magyar Akadályfutó Szövetség elnökét hallják.
Az okratlon ez egy teljesen új sportdisziplina, ami egy nemzetközi szervezet a World OCR irányítása alatt van, és a Magyarországi Akadályfutó Szövetség, a MAFUSZ vette a szárnyai alá ezt az új sportot. Három részből áll, egy futószakaszból, ezt követően egy erőléti szakaszból, és ezt követően pedig egy akadály elemekből álló szakaszból. Három jól elkülönült rész, ennek különböző távjai lesznek, ez a jelenlegi verseny, ez a rövid táv a 200 méteresnek a bemutató futama. A futás rész az egyértelmű, ezen a 200 méteres sprintpályán egy 80 méteres futószakasszal indulnak a versenyzők. Utána egy erőléti szakasz, ami szintén egy oda-vissza 80 méter, ugye egy kézilabda méretű pályán is megrendezhető a történet. Ez erőléti feladatokat tartalmaz, ebben a jelenlegi futamban van egy 4 méteres triceps bár, amin be kell menniük a versenyzőknek az erőléti zónába, majd fel kell venniük egy zsákot a nyakukba, ez különböző férfiaknak, nőknek, gyerekeknek különböző kilogramm súlyú zsákok vannak. Ezzel végig kell menni a bójáig, a bója körül meg kell kerülni úgy, hogy kettő darab dobozon át kell lépni, egy 45 és egy 60 centisen, oda-vissza, oda-vissza, majd lerakva a zsákot, egy ski ergométeren kell, sígéppel kell lehúzni meghatározott métert. Ez is változó attól függően, hogy férfiak vagy nők, illetve gyerekek. A maximum méter, amit le kell húzniuk, az 250 méter a felnőtteknek. Ezt követően ki kell menniük ugyanazon a triceps báron, amin bejöttek. Majd ráfordulnak a harmadik szakaszra, ami az akadály rész. Itt először egy majomlétrán kell végigmenniük, majd egy Icarus gyűrű soron kell végigmenniük. Ez követi egy kúszás, és a legvége egy gyűrűs akadálysor. És meg kell nyomniuk a végén a gombot, és ez adja az időt. Az idő az, ami megadja a sorrendet, a versenyzőknek az abszolút sorrendjét, vagy a korosztályos sorrendjét. Annyi nyilván van, hogy minden akadályon, ami akadálynak számít, illetőleg a tricepsváron is kettő darab próbálkozása van a versenyzőnek. Tehát, hogyha kettő alkalommal nem tud átmenni, akkor ott számára befejeződött a verseny, nem mehet tovább. 5 perc a időlimit, amennyi idő alatt a versenyzőnek teljesítenia kell ezt a pályát.
Maklári Pap Judit beszélt az általuk rendezett versenyről is.
150 főben limitáltuk a nevezési létszámot, ez is reggel 9-től délután 4-ig gyakorlatilag 5 perces indításonként abszolút kitölt egy napot. Teltházunk van, hál' Istennek, úgy nagy az érdeklődés erre a versenyformátumra. Korosztályok, 12 éves kortól indulunk, hát a vége a csillagoség. Egyébként úgy néz ki, hogy az alsó korosztályok 2 évenként vannak, tehát a fiataloknál 12-13 az egy korosztály, majd 14-15, 16-17 és 18-tól indulnak az 5 éves korosztályok, és 55 pluszban is van még nevezőnk. Van ilyen közösség, akik hasonló típusú versenyekre szoktak járni egyrészt, tehát ismerjük is egymást, úgyhogy terjed az információ. Másrészt azért a World OCR-nek, a nemzetközi szervezetnek a honlapját is sokan követik, ugye ott információk, Facebook oldalát ott voltak rajta. Illetőleg hát a Running Warriors, aki a szervező, komoly brand itt Magyarországon, tehát sok-sok követővel rendelkezik, és sok-sok versenyt rendezett már, nem pont okratlont, de más típusú OCR és egyéb versenyeket is, tehát azt is figyelemmel kísérik a versenyzők. Vannak egyébként szlovák, cseh, máltai, lengyel versenyzők is, ez biztos, török, 8 országból van, neveztek versenyzők a mostani versenyre.
Elárulta azt is, van-e kapcsolata az OCR-nek az ötusával?
Az egyik és a másik az teljesen különböző. OCR nagyon régóta van. Lehet OCR-nek vagy obstacle-nek is hívni, de létezik. Itt Magyarországon is 17 óta már műveljük páran ezt a sportot, sőt egy kicsit korábbra is visszanyúlnak, csak akkor még nem volt ennyire nevesítve ez a történet. Az ötusában nem olyan régen került bele ugye a lovaglás helyett. Nyilván ez adott neki egy olyan média nyilvánosságot és egy olyan felütést, hogy olimpiai sportág keretei közé tud ez bekerülni, de ez ettől függetlenül is létezik. Ugye az ötussának egy meghatározott 70 méteres pályája van, amin az ötussások gyakorolnak. Egyébként megjegyzem, több ötussás versenyző van itt most jelen, sokan jöttek ötussából is, de hogy ez önállóan is létezik, abszolút létezik, az okratlon is és az OCR is létezik önállóan más távokkal, más helyszíneken, más nehézségű akadályokkal, tehát van ezen kívül is. Közösségünk által delegált edzők kezdték el az ötussás versenyzőknek a felkészítését ezekre a rövid távú obstacle 70 méteres pályára. Többen a mi közösségünk edzői közül a mai napig is tartanak egyébként ötussás versenyzőknek felkészítő edzéseket, és ezért van átjárása a sportok között.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban vendégem Laskai Anna, a Tittel Pál Könyvtár szaktájékoztatója. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonja előtt. Mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mivel is foglalkozol, mi a te hivatásod.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek a könyvtárában, a Tittel Pál könyvtárban dolgozom, szaktájékoztatóként. Ez a külvilág számára nem annyira értelmezhető szerintem, úgyhogy szívesen feloldom. Nekünk könyvtárosoknak fontos egyébként, mert alapvetően, hogyha valaki nálunk dolgozik, akkor elvégezhet egy rövid tanfolyamot, bármiféle végzettségétől függetlenül, hogyha nincs könyvtáros szakirányú végzettsége, akkor könyvtáros asszisztensként fog dolgozni. mondani. A könyvtárosok azok, akik könyvtár szakot végzett szakemberek, a szaktájékoztatók pedig azok, akiknek van könyvtári tanulmányról is végzettséget igazoló dokumentumuk, és amellett még valamilyen más szakterületnek, ez a szaktájékoztatás előtt, ugye ez a szak előtag, hogy valamilyen más szakot is végeztek, tehát hogy feltehetően amellett, hogy a könyvtári tájékoztatáshoz értenek, amellett azért van egy-két olyan terület is, amit jobban ismernek, és emiatt esetleg jobban tudják segíteni, jobban felkészültebben, nagyobb rálátással végzik ezt a fajta munkát, de rögtön hozzátenném, hogy ez öröm számomra, hogy azért így ilyen szempontból a végzettségeim indokolják azt, hogy minél nagyobb rálátásom legyen arra a területre, ahol én dolgozom, de természetesen gyakorlatilag minden munkatársunkról elmondható az, hogy abszolút lelkesek, megismerik a részlegüket, és nagyon-nagyon felkészülten és nagyon nagy elkötelezettséggel igyekeznek dolgozni azon a területen, ahol éppen vannak.
És hogyha a könyvtár, mindig is erről álmodtál, hogy könyvek között, emberek között dolgozhass, hogyan jön az ember életébe ez? Téged megtalált a hivatás, vagy te kerested gyakorlatilag akár már gyerekként is, hogy akkor merre, hogyan fog kiteljesedni az, amire a Jóisten hívott?
Fokozatosan alakult ki, azt mondanám, és nem is tudnék rövid választ adni erre, hogy a hivatást talált meg, vagy én a hivatást, mert a könyvekhez való viszonyom, a történetekhez, a meséhez, ugye még egészen pici gyerekként való viszonyom az nagyon hamar, vagy jó viszonyom az nagyon hamar kialakult. Nagymamám nagyon sokat mesélt nekem fejből, nagyon szerettem azt a világot, ami így elém tárult, rengeteg mondókát tudtam, az nagyon hamar kiderült, hogy könnyen tanulok meg verset, könnyen interpretálom a történeteket. Az is kiderült, hogy finoman fogalmazva nem reál tudományok iránt érdeklődöm, tehát abszolút humán érdeklődésű voltam végig a tanulmányaim alatt, főként a magyar irodalom volt nagyon nagy kedvencem, de a történelem is nagyon érdekelt. Arra világosan emlékszem, hogy nagyon szerettem volna megtanulni olvasni, nagyon vártam, hogy ez a betűk által elrejtett, kódolt világ feltáruljon előttem, meg az is nagyon hamar kiderült, ezt nagyon szerették a óvónénieim is, mert velük így későbbiekben is kapcsolatban maradtunk, hogy nagyon jó fantáziával rendelkeztem. És aztán így a magyar szak az egyértelmű volt, és milyen izgalmas, hogy hivatást említettél. Abszolút hivatásomnak érzem a könyvtárat, de először én hittanári végzettséget szereztem. Magyar és hittanárként tanultam Nyíregyházán, pontosan amiatt, mert nagyon azt éreztem, hogy ezt a fajta hivatást be kell teljesítenem, és a másoddiplomám a Debreceni Egyetemről az informatikus könyvtárosi, amit pedig azért választottam, mert nem akartam már ugyanazt tanulni, viszont azt éreztem, hogy nagyon hozzám illő, és ezzel párhuzamosan kezdtem el könyvtárba dolgozni is.
Mi most ugye a Könyvjelző című műsor kapcsán beszélgetünk, és a te életedben is fontos szerepet tölt be a Könyvjelző című műsor, hiszen te ezáltal szólsz a nézőkhöz, hallgatókhoz. Mi is ez? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóknak.
Nagyon örültem, amikor megkerestél, hogy találkozunk, beszélgessünk, és hogy itt a Könyvjelző műsorban vendégeskedhetem, hiszen egy ugyanilyen címmel szerkeztek egy könyvtári műsort, egyértelműen az egyetem könyvtáráról igyekszem negyed évente a legfontosabb történéseket megmutatni, bemutatni, és egyébként maga a név az még 20 évvel ezelőtt pattant ki a fejem, akkor kétféle könyvtári műsort készítettem ugyanígy az egyetem könyvtárának dolgozójaként, és akkor volt egy rövid könyvajálónk, ez volt a Könyvjelző, ott mindig a könyvtár újdonságait mutattuk be, gyönyörű szép képeket készített a Líceum Televíziónak az operatőre, és én pedig hangalámondással igyekeztem felkelteni az érdeklődést, és így kicsit narráltam ezt az egész látványt, és emellett volt a könyvtári kalauz elnevezésű műsor, mind a kettőt így igyekeztünk úgy kitalálni, megpróbáltam valami olyan kifejezést adni, amit ilyen legeligazodást jelent, mert ez pedig a könyvtár különböző részlegeit mutatta be. Akkor ez volt a cél, ez volt a szándék, körülbelül ez volt egyébként a nézői igény is. És aztán nagyon szomorúan fedeztem fel, hogy nem is az én találékonyságomnak köszönhető ez a Könyvjelző elnevezés, mert hogy a könyvtár ellátó által küldött adott csomagnak is ez volt a felirata, tehát valami fajta szolgáltatást ők így különböztettek meg, és aztán amikor újra lehetőségem volt arra, hogy így az egyetem berkein belül mégis a televíziózást és a könyvtári szakmát ötvözve elindítsak egy műsort, akkor már ez a könyvjelző, ez a Tittelpál könyvtár életét bemutató sorozattá vált.
Milyenek a visszajelzések? Hogyan látod? Hogyan tudsz így eljutni az emberekhez?
A TV Egerben kerül sugárzásra először, és vetítésre ez a kis magazin műsor, amit negyed évente elkészítünk a Liceum TV-s kollégával. Egy operatőr dolgozik, és ő felel a vágásért is, én pedig szerkesztő riporterként működök ebben, de hát, ahogyan te is tudod, ez a munka gyakorlatilag azt jelenti, hogy kitalálom a témákat, tényleg igyekszem, hogy annak a negyed évnek a lenyomata legyen, de közben ne ismétlődjön, tehát például egy egyetem életébe ne legyen mindig benne a nyílt nap, és ne legyen mindig benne a karácsonyi koncert, vagy bármilyen dolog, de szerencsére a könyvtárunk az kellően sokoldalú ilyen szempontból. És így, hogy Egerben, tehát az egriek látják a televízióban, úgy tűnik, hogy ez adja a legnagyobb merítést. Egyébként természetesen mi a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon ezeket népszerűsítjük, és mindig a honlapra is hírként feltöltjük, ott is keresik. Nagyon-nagyon örülök annak, amikor más könyvtárakból kollégák visszajeleznek, hogy ők számon tartják, és fontosnak tartják ennek a követését, ami azt jelzi, hogy azt gondolom, hogy minden könyvtár igyekszik hírt adni a munkájáról, én is emiatt hívtam életre ezt a műsort, és álmodtuk meg az igazgatónőmmel együtt, de mégiscsak nagyon jó az, hogy kollégák is kíváncsiskodnak, jó értelemben, és mégis egy olyan fórumot kapnak, nem egy híradást kapnak, vagy egy rövid posztot, hanem mégiscsak így képben, hangban ott vagyunk velük, ott vagyunk előttük, és legutóbb egyébként nagyon-nagyon szép ünnep az egyetemen a díszokleveleknek az átadása, ez már ugye az 50, 60, 65, 70 éve diplomázottaknak a külön kis ünnepsége, és több hölgy is odajött hozzám, és elmondta, hogy ők mennyire örültek, amikor megláttak, ott konferálni voltam, rájöttek, hogy ők engem ismernek a tévéből, vagyis látják ezt a műsort, és nézik, és számon tartják. Úgyhogy alapvetően úgy tűnik, hogy ami a célunk, hogy eljussunk minél többekhez, és eljussunk akár olyanokhoz, akik egyébként a honlapunkra nem kattintanak rá, vagy egyébként a Liceum épületébe nem jönnének be fizikailag, hogy megismerjék a könyvtárunkat, őket el tudjuk érni, és akik ismerik a munkánkat, azok is örülnek neki, hogy mégiscsak van egy ilyen néven egy tévéadás.
Miket szeretnél, miket szeretnétek közelebb vinni az emberekhez, hogyha a könyvtáratokat nézzük?
Az alapötletet abszolút az adta, hogy rengetegféle dologgal foglalkozunk. A Tittelpál könyvtár egy felső oktatási szakkönyvtár, vagyis abszolút az lenne a célunk, hogy az oktatókat, a kutatókat és a hallgatókat segítsük. Az oktatás támogatás és a kutatás támogatás a legfontosabb feladatunk. Ezt is nagyon sokféle módon érjük el, de azt gondolom, hogy így, hogy Eger szívében, a Líceumban van a könyvtárunk, így külön küldetésünknek érezzük azt, hogy mindenképpen Eger városának és a térségnek is igyekezzünk, akár programmal, akár így a tudás megosztást segítő különböző rendezvényekkel segíteni, és az életüket is támogatni. Tehát abszolút célunk a közösségépítés, fontos és kiemelt témánk a környezetvédelem, az egészségmegőrzés, ezen belül is a női egészség, nálunk található például a Májva polc. Ugyanígy most már mondhatom, hogy visszatérően minden tavasszal rendezünk egy kiállítást, ahol leginkább a kisiskolásokat szólítjuk meg, és olyankor tömegével jönnek az osztályok, és folyamatosan tárlatvezetést tartunk nekik. Általában ez is a környezettudatosságot segíti.
Nyitott a fiatalabb generáció is ezekre?
Abszolút, és azért mondom, hogy a műsorunk témáját is általában tényleg az aktualitásaink adják. Valóban a könyvtár életét szeretnénk bemutatni, igyekszünk megfelelni annak is, hogy egy tudományos könyvtár vagyunk, tehát akár az adatbázisainkat is megmutatjuk, időről időre könyvajánlót is tartunk, de ez is egészen változatos. Van, amikor a karácsonyhoz kapcsolódóan igyekszünk olyan köteteket válogatni például, amit akár ajándékba is adhat majd valaki, hogyha megismeri a mi könyvtárunkból kikölcsönözve, és úgy érzi, hogy jó lesz ez otthon a polcon is, vagy valamelyik szerettének ajándékba, de volt már olyan is, amikor pont a vizsgaidőszakot kihasználva azt mondtuk, hogy töltekezzenek, és akkor pont lelki olvasmányokat, illetve az egészség megőrzéshez kapcsolódó olvasmányokat ajánlottunk. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek vendége a mai alkalommal Laskai Anna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának szaktájékoztatója. És hogyha már így a fiatalabb generáció szóba került, gondolom, hogy nagyon fontos az utánpótlás nevelés is.
Abszolút, egyre több fiatal kollega van, éppen a mai napon látogatott meg egy nyugdíjas kolléganőm, aki ugye körülbelül olyan korú lehetett, mint most én, amikor oda kerültem szinte pályakezdőként, és ahogy mentünk végig a folyosón, mondtam, hogy képzeld, ő is kolléganőnk, és, vagy kollégánk, és éppen így érkeztek sorba a fiatalok, és úgy hirtelen én is utána számoltam, hogy körülbelül most már azért egy harmada a fiatal, egy harmada, vagy több mint egy harmada a középkorú, és van egy-két olyan kollégánk, aki 35 éve ott van a könyvtárban, és nagyon, nagyon szeretjük őket, nagyon megbecsüljük az ő tapasztalatukat és szakértelmüket.
Hogyha visszatérünk a műsorra, hogyan készülsz ezekre? Tehát, hogy hogyan áll össze, hogy miket szeretnél, hogy mindenképpen eljusson a nézőkhöz?
Igyekszem ennek a szempontnak megfelelni, hogy mi az egyetemnek a könyvtára vagyunk, hiszen Egerben, velünk egy épületben, a Líceum első emeletén megtalálható a Főegyházmegyei Könyvtár, emellett a szemináriumnak is van egy könyvtára, és a Bródy Sándor Könyvtár, ami ugye megyei és városi hatókörrel is rendelkezik, emellett igyekszünk mi is megtalálni a magunk útját. Nagyon-nagyon fontos, hogy nálunk rengeteg előfizetett adatbázis van például, tehát valóban akár az amatőr kutatók, vagy a különböző tudomány iránt érdeklődő korosztálytól függetlenül, hiszen te is említetted a fiatalokat, betérhetnek hozzánk, és a műsorban is ezt a fajta nyitottságot igyekszem megmutatni, azért is igyekeztem így egy-egy példát is hozni arra, hogy például Valentin napkor vakrandit rendeztünk egy könyvvel, és akkor beszámolok például erről a kezdeményezésről, és nekem is ez az egyik kedvenc riportom volt, amikor nagyon csillogó szemmel boldogan mesélt a kolléganő, hogy milyen jó visszajelzéseket kaptak, és milyen izgalmas ez. Tehát általában a kollégáink kreativitásán is múlik az, hogy egyébként a könyvtári mindennapokban mi történik, és vannak olyan programok, most például a Magyar Tudományos Akadémia évfordulójának kapcsán a kutatók éjszakáján nálunk nyílt meg egy olyan kiállítás, ami az akadémiai munkát is megmutatja, de ugyanakkor a Tittelpál könyvtár e területen végzett tevékenységét is. És akkor ez például egy olyan program, hogy ha ezt bemutatom, akkor azért jól ötvözhető a tudomány és az ismeretterjesztés.
Hogyha már így említettél egy pár különlegesebb programot, van-e még olyan, ami a szívednek kedves, és örömmel osztod meg a nézőkkel, a hallgatókkal?
Azért is mondom, hogy vannak ilyen egészen kis apróságnak nevezhető dolgok, hogy van egy kiváló kolléganőm, aki szívesen szerkeszt dolgokat, és például kialakult az, hogy mindenféle különböző rendezvényre, akár most legutóbb a Gólya hétre, Gólya táborra készítettünk könyvjelzőket, és akkor QR kóddal a hátulján megtalálható rengeteg minden a könyvtárunkról, például az is, hogy van podcastünk, illetve ez a könyvjelző című műsorunk. Ez például egy pici apróság, egy színesítés, de ezek nagyon kedves dolgok, most már a vakrandi is hagyományosnak tekinthető, tehát vannak dolgok, amiket megszeretünk. Van például általában az adventhez kötődően könyvtári koncertünk, pontosan azért, mert nagyon zenekedvelő a főigazgató asszonyunk, és vannak egy páran, akik így kollégaként körégyülnek, de volt már olyan, hogy az Árszakra hetében például egri papköltőknek a verseiből olvastunk fel, tehát ezekről mindig nagyon jó tudósítani, és igyekszem kitekinteni és a könyvtár külső kapcsolatait is megmutatni, így például az egyházi könyvtárosoknak a szervezeten nálunk tartotta most a közgyűlését, és akkor beszélgettem a piarista könyvtárnak a könyvtárosával, vagy az esztergomi egyházi könyvtár kolléganőjével, és akkor egy picit kitekintünk, ugyanígy például nagyon szívesen megyek mindig a barokk terembe, ugye gyönyörű szép a Líceum van a főegyházmegyei könyvtáros kollégákhoz.
Összetartó ez a közeg, és ugye említetted, hogy Egerben azért nagyon színes így a paletta, hogyha a könyvtárakat nézzük. Mit gondolsz, hogy így ti kollégák hogyan tudtok összedolgozni, még hogyha nem is egy intézményben vagytok, de külön-külön akár?
Most éppen ez nem érvényes, de hosszú éveken keresztül az ünnepi könyvhét kapcsán összefogott a három könyvtár, és elég komolyan együtt működtünk, együtt dolgoztunk, és a városlakók, illetve a környékbeliek elé egységesen a Líceum elé kitelepülve léptünk például ki. Legutóbb nálunk rendeztek egy állományvédelmi konferenciát, illetve a közösségi tudományról volt egy olyan tanácskozás, amelynek a szervezői szintén mi voltunk, hiszen felsőoktatási könyvtárként ez egy nagyon jó találkozási pont, és oda nem csak a Bródy Sándor könyvtárból, illetve a Főegyházmegyei könyvtárból érkeztek kollégák, hanem például a Várból is, hiszen nekik is lehetnek olyan dokumentumaik, ahol ez fontos lehet, de ugyanúgy a levéltárak felé is nyitottak vagyunk.
Említetted, hogy nagyon színes programokat készítetek, és várjátok nem csak az egrieket, fiatalokat és a régebb óta fiatalokat is, de maga a könyvtár állomány könyvei is nagyon színesek és sokrétűek. Van esetleg olyan, ami számodra különleges, és ezt megosztanád így a hallgatókkal, vagy nehéz ilyet kiemelni, hiszen gyakorlatilag ez olyan, mint a kezünkön az ujjak, hogy különbözőek, de másért és másért szereti az ember.
Érdekes ez, ha te hasonlatodnál maradok, akkor igen, azt gondolom, hogy egy kicsit ez olyan, mint egy sok gyerekes anyukának, hogy nincs kedves gyermeke, hanem egyszerűen így tartja tökéletesnek a dolgot, úgyhogy ugyanígy a tíz ujjunk jó, ha mind a tíz megvan. Nem tagadom, hogy én a nyelv és irodalomtudományi részlegen dolgozva azért a szép irodalmi köteteket, illetve az irodalomtudománnyal foglalkozó, illetve a nyelvhelyességgel foglalkozó köteteket kedvelem a legjobban, de mondjuk ott vannak a nyelvkönyveink is, köztük például japán könyv, amiért pont egy hallgató bejött, és nagyon boldogan fedezte fel, hogy ő tényleg tanulhat japánul is, ha éppen úgy tartja kedve, és mondjuk kortárs szerzőknek a műveit is rendszeresen beszerezzük, vagy most már leválogattuk a meséket, mert egyrészt a óvodapedagógus, a gyógypedagógus hallgatóknak is jó, hogyha ezt így külön is megtalálják, de emellett pedig egyre több kollega jön be, hiszen tudják azt, hogy nálunk gyereksarokkal és minden egyébbel várjuk őket, tehát számítunk a picikre is, úgyhogy például a mese polc is az egyik kedvencem, de nem véletlenül említettem már a Májva Polc nevű kezdeményezést, ahol a Májva Virág Alapítvány kezdeményezésére hoznak létre Májva Polcokat, és az egyetemen dolgozó kolléganőnk az, aki mindezt koordinálja, és nagyon jól felismerte azt, hogy nem véletlenül mondtam, hogy Eger központjában, szívében ott van a Líceum, és azon belül a Tittelpál könyvtár, hogy ott lesz a legjobb helyen ez a polc, Kukac, ami igyekszik segíteni azoknak is, akik esetleg valami fajta rákos megbetegedéssel találják szembe magukat, de igyekszik a családokat is támogatni mindebben, és ott például az állományunk olyan részét igyekeztünk tömbösíteni, ami a testedzéssel, az egészséges táplálkozással, az egészség megőrzéssel, a mentális egészséggel foglalkozik, úgyhogy én például nagyon szívesen szoktam kalandozni a pszichológiai témájú kötetek között is, ez például a földszinti részlegünkön található, meg máshol, mint ahol én dolgozom, de vannak például gyönyörű képzőművészeti albumaink is, illetve én magam, mivel tanulok, ezért a pedagógiai részleget is használom, de a második emeleti kollégákhoz pedig pont azért szoktam felmenni, mert ott van a néprajz, ott van az illem, az etikett, az öltözködés, a századelő hölgyeinek stílusáról szóló kötetek, szóval ezerféle dolog, egyébként ott például a közgazdaságtan és a teológia is megtalálható, tehát azért mondom, hogy ilyen értelemben nem tudnék választani, mert minden egyes emeletre én is időről időre úgy megyek be, hogy jó járkálni a polcok között, és biztos, hogy valamit viszek, hogy ezt majd elolvasom, aztán persze nő a stúc az asztalomon.
A Májva polchoz visszatérve, említetted, ez egy elég mély téma, bátran odalépnek az emberek így, hogy gyakorlatilag így összpontosítottátok e köré, a téma köré az ottani, vagy ehhez kapcsolódó könyveket?
Az a nagyszerű, hogy a földszinten van egy ilyen központi részünk, ott zajlik a beiratkozás, ott lehet mindenféle fénymásolással, nyomtatással kapcsolatos dolgot intézni, csak azért indítom ilyen messziről, meg ott vannak a hírlapjaink is, hogy érzékelhető legyen az, hogy az egy ilyen központ valóban. Tehát ott nagyon sokan megfordulnak, jönnek, mennek, betérnek, és onnan nyílik egy benti teremben, egy ablakmélyedésben, ugye a líceum ablakmélyedései egy-egy kisebb irodának vagy szobának azért megfelelnek, vannak elhelyezve ezek a dolgok, kezdtek nagyon gyönyörűen dekorálni a kollégáim, nagyon finom, nagyon szép az egész, és valóban az elmélyedésre is lehetőséget ad, elhelyeztünk ott két széket, elhelyeztünk ott erősítő idézeteket, tehát azt gondolom, hogy oda mondjuk be lehet térni anélkül, hogy nagyon a figyelem középpontjába kerülne bárki, viszont az egyik oldalon ott vannak a szóróanyagok, tehát biztos, hogy megragadja a figyelmet, a másik oldalon pedig ott vannak ezek a kötetek a Tittel Pál könyvtár állományából, hogy tényleg támaszkodjanak rá és vigyék el. Azt gondolom, hogy a kollégáim pedig annyira lojálisak és segítőkészek, hogy abszolút együttérzően és támogatóan igyekeznek ezekben az esetekben is egyébként fellépni. Azt gondolom, hogy azért is igyekszünk minél többet beszélni erről, minden évben ehhez kötődően is szervezünk egy programot. Volt már például kiállításunk, ahol kimondottan ezek a festmények a betegség tüneteit szimbolizáló dolgokat ábrázoltak, és ott azért nagyon érezhető volt, hogy mennyire mi a téma, de mégis a könyvtári térben el lehetett úgy sétálni, gondolkodni, hogy mindenki tényleg úgy élhesse ezt át, amilyen mélységig, és amennyire biztonságos közegben ezt ő meg tudja tenni, vagy meg szeretné tenni. Egyébként kollégáim dolgoznak ezen a részlegen, de ők azt mondják, hogy rendszeresen vannak oda betérők, de hát ez is a cél.
Beszélgetésünk vége felé közeledve még arról kérdeznélek, hogy hányan vagytok ebben a közösségben, hogyan dolgoztok itt, és hogyha valaki kedvet kapott, hogy betérjen hozzátok, akkor hogyan teheti meg, mikor és hol?
A Tittel Pál könyvtár az Eszterházi téren, a Bazilikával szemben a Líceum épületében található. Azt szoktam mondani, hogy nem lehet eltéveszteni, mert mind három emeleten van egy-egy részlegünk, de érdemes lehet a földszintre, a 113-as terembe bemenni. Bárki, aki belép az épületbe, ott már maga a portaszolgálat is, vagy a biztonsági szolgálat segít ebben, de egyébként Tittel Pál könyvtár felirattal megtalálhatóak a paraványaink, és ott biztos biztos, hogy a kollégák, kolléganők segítenek. 25 év alatt ingyenes a beiratkozás. Egyébként pont a könyvtári, országos könyvtári szervezetnek köszönhetően, akár ugye helyben használni egyébként is beiratkozás nélkül is lehet a köteteinket, vagy akár ugye említettem a folyóiratainkat. Nagyon sok színűek a folyóiratok, és tudományos folyóirattól kezdve a gyermeklapokon át, hiszen nálunk az is tudomány, a tanárképzés és az óvodapedagógia miatt megtalálható sokféle dolog, és aztán az olvasójeggyel, vagy akár a diák igazolványal attól függően, hogy ki milyen állapotú éppen, mindhárom részleget használhatja. Az első emeleten a 214-es terembe találják meg a kollégákat, és a második emeleten a 314-es terembe kell betérni, és ott mindenki elmondja azt, hogy éppen azon a részlegen mit lehet megtalálni. Szabad polcos az állományunk, tehát abszolút nyugodtan oda lehet lépni a polcokhoz, lehet válogatni akár a kollégák útmutatása alapján is, hiszen az etórendszer alapján téma szerint vannak elhelyezve a köteteink, de alapvetően tényleg egy személyazonosságot igazoló okmány kell ahhoz, hogy valaki könyvtári tag legyen. Felnőttek esetében valami nagyon minimális díja van, most pontosan nem emlékszem, 1000 vagy 1500-2000 forint egy teljes évre, de rendszeresen akár a múzeumok éjszakáján, vagy különféle rendezvényeinkhez kapcsolódva ingyenes beiratkozást szoktunk kínálni. Abszolút célunk az, hogy ne csak az egyetemi polgárok térjenek be hozzánk. Úgyhogy így.
És nehogy az anyagiak tartsák vissza az olvasni vágyókat. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Laskai Annát, a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatóját hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kacor király című magyar népesét.
Kacor király. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kismacska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jól megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrás, felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mi csináljon. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség? Én vagyok a Kacor király. Kacor király! Soha hírét nem hallottam. Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni, olyan nagy a hatalmam. Megszeppent a rókas, nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Mint hogy már délfelé járt az idős, a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kis nyúl. Hallod-e te, kis nyúl? Itt ne járj, mert az én uram a Kacor király alszik. Ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyú, szép lassan elkotródott, egy tisztáson lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a kacor király, soha hírét sem hallottam. Arra bódorgott egy medve is. Kérdi tőle a nyúl, hova megyen?
Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura a kacor király alszik, s ha ki jő, majd nem tudod merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
Kacor király, soha hírét sem hallottam. Hát már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király.
El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e te medve? Kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram a kacor király alszik. Ha kijő, nem tudod merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyullal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen úgy jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét sem hallottuk, mondták mindnyájan, s mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldötték a varjút meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, s összeszítta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarodj innen! Nem megmondtam már! Az én uram a kacor király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj, minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
Tudom, nagyon jól tudom, nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást. Elmennek az ebédre, csak tudják hova.
Eljövök én holnap, értetek, s elvezetlek!
A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kis nyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, s így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára, a farkas asztalt terített és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállani, hanem csak a fán maradt, s onnan szólítgatta a rókát.
Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pötri ki az én felséges uram.
S csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjú szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is szepegett, csak fél szemmel mert rá tekinteni, egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondták, vajon milyen lehet az a kacor király? Ki kinéztek az útra, ahonnan a vendégeket várták?
Ott jön! Ott jön! Ja Istenem, merre fussak?
Kiáltotta a kis nyúl, s ilyettében nekifutott a tűznek. Megpörkölte magát, ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jól végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette vele, és ezért jól képen teremtette a medvét. A medve a kis nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki épp akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Úgy hát, ő is futóra. Elröppent ilyettében a varjú is. Még most is mennek, ha meg nem álltak.
Ma este a Kacor király című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
Gömbölyű és gyönyörű, csoda szép és csoda jó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyönyörű, bűvös kulcs és gyertyalángja, színes árnyék, ördöglámpa. Játszom ennen életemmel, búvócskázom minden árnyal, a padlással, a szobákkal, a fénnyel, mely tovaszárnyal. A tükörrel fényt hajítok a homoknak, a bokornak, s a nap. Óriás aranypénz hirtelen ölembe roskod. Játszom két színes szememmel a két kedves
Bicikézzel játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek. Játszom én és táncolok, látszom én mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az EGRI fő